Jó estét kívánok, ez a társalgó, a szerkesztő Lehocki Orsolya. A következő fél órában a Bánki tóhoz invitáljuk Önöket. Azután megpróbálom kedvet csinálni a Kogárd Galéria új kiállításához, majd az Erényöv történetét bemutató tárlatra látogatunk szakavatott kísérettel. Végezetül az erkölcsök változásának tendenciáit egy szerbantal részlettel próbáljuk illusztrálni. tekerjatóra.hu. Ez a Bánki tó fesztivál honlapjának címe, amelynek tanulmányozása okvetlenül ajánlatos, mielőtt biciklire pattannánk és a tóra tekernénk. Ma nyílt meg, és vasárnapig tart a fesztivál, amelyet a Marom Kulturális Egyesület szervez. Ennek vezetőjét, Schönberger Ádámot kérdezte Túri Tímea.
Igyekszünk mindenféle kisebbségi tapasztalatot bemutatni. Nyilván az már eleve, hogyha valaki egy ilyen fesztiválra eljön, ahol cigányságról van szó, nyíltan körüljárva, zsidóságról, szlovák-magyar viszonyról, szlovák kisebbségről és egyéb kisebbségi helyzetekről, az már egy állásfoglalás. A másik, ami miatt érdekes lehet az ügy, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a fesztiválnak nem feltétlenül az a legfontosabb pontja vagy üzenete, hogy melyik zenekar fog fellépni, melyik színpadon, és hogy mit fogyaszt az a zenekar éppen, hanem az, hogy a közönség és a közönség egymással való viszonya milyen, és hogy az emberek figyeljenek oda egymásra, dolgozzanak együtt, alakítsunk olyan helyzeteket, ahol ezek a fesztivál látogatók együtt formálnak valamit, létrehoznak egy művészeti alkotást, vagy gondolkodnak különböző társadalmi problémákról, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Harmad részben pedig az, hogy ez egy ökológiailag is tudatos fesztivál, ami azt jelenti, hogy mindenütt igyekszünk odafigyelni arra, hogy a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon ez a fesztivál, és erre nyilván megpróbáljuk venni a közönségünket is.
Mit tudnak tenni azért, hogy minél szélesebb kört is megszólítsanak?
Ez egy kihívás számunkra, hogy olyan programokat szervez, ami egy újdonság, ami egy új aspektusát mutatja be ezeknek a különböző témáknak, problémáknak, amiket felvetünk. Másrészt pedig várunk valóban olyanokat is, például a térségből, ahol nincsen sok ilyen fesztivál, vagy egyszerűen az önkéntesek között, akik számára ez egy nyári időtöltés, vagy éppen azok, akik lejönnek, mert éppen egy olyan fellépő van a színpadon, ami őket érdekli, és akkor, ha már ott vagyunk, akkor belenézzünk a tartalmi programokba is. Igyekszünk egy nagyon tág palettán mozogni. Fontos, hogy jöjjenek olyanok is, akik már valamit gondolnak erről a témára, és fontos valójában az is, hogy annak is jönnek, akiknek gondolnak ugyan valamit, de nincs egy teljesen tiszta véleményük erről az egész ügyről, amiről a fesztivál szól.
Magát Bánkot bevonják valahogy?
Szlovák-magyar falucskáról beszélünk, ahol már alapvetően adott egy kisebbségi tapasztalat, amit jól tudunk használni, meg azt is gondoljuk, hogy igazából a falu az nem attól van bevonva, hogy a közértben majd ő több kenyeret ad el, hanem igazából attól, hogy a nénik mesélhetnek, hogy a falu történelmét, ők maguk is megismerve egy dialógusba kezdjenek, hogy összehozzuk az ott üdülőket, az ott lakókat, lesz termelői piac, lesz egy kerekasztal beszélgetés, amit ők szerveznek. Az ottani szlovák hagyományőrző néptánc együttes is fellép. Vannak színházi workshopjaink, természetesen művészeti workshopjaink, amik biztosan nagyon jók és érdekesek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a legfontosabb workshopok azok pont azok a workshopok, amik egy-egy ilyen összehozott szituációban születnek majd. Ilyen például, hogy a Sajó hazai cigány település asszony kórusa közös előadást csinál a Budapesti Távszínház társulatával, és lesz egy ilyen közös workshop és annak bemutatója. Vagy ilyen például, hogy a Marom Egyesület, ami egyébként a fesztivált is szervezi, szociális akciócsoportja, az közös workshopon próbál különböző projekt ötleteket összehozni, és talán kidolgozni is a Roma Verzitas, tehát a Roma Egyetemisták Egyesületének tagjaival. Ezeket a workshopokat gondolom annyira érdekesnek, hogy tényleg egy nagyon sok szempontból nyerhet belőle, akik részt vesznek, és különböző eredmények. Így pedig még a jövőre is kihathatnak, és ezáltal így el is indíthatunk valami Bánkon, ami egy pozitív kezdeményezésként értelmezhető még egész évben is.
zenén keresztül. Hogyan tud ez megmutatkozni?
Lesznek cigányzenekarok, lesznek zsidózenét játszó zenekarok, lesz érdekes projekt egy izraeli szaxofonosnak, aki magyar zenészekkel, Magyarországon élő marokkói zenészekkel fog együtt zenélni, és lesz szlovák zenekar, aki valamennyire a szlovák népzenét is feldolgozzák. Meg nem említeni a Bucikvártet nevű zenekar, hip-hopot játszanak, ugyanakkor viszont magyar népzenei elemekkel vegyítik, és ezek mellett fellépnek ismert pop zenekarok, tehát még mondhatnám az Erik Sumot, Color Star, vagy Kovács Katinak ezt az új formációját, Kovács Kati és a Qualitans-t, amik meg nyilván több embert érdekelnek. Mindemellett lesz komoly zene is a Bánki Evangélikus templomban, ahol fiatal komoly zenészek, illetve a Roma Parlamentnek egy tehetséggondozó programja, fiatal roma zenészek zenei programja. Elég sokszínű, 4 helyszínen zajló koncertprogramra lehet számítani.
Tekerjatúra. A fesztivál Bánkon vasárnapig tart. A friss 2010 válogatásában szereplő alkotók munkái merészek és provokatívak. Műfaji szempontból sokszínűek, a klasszikus hordozókon kívül hangsúlyosan jelenik meg az installáció, videó és a konceptuális művészet. A kiállított művek alapvetően az utca és a természet két fő tematikai csapása mentén határozhatóak meg, amelyek kapcsolódási pontja a mai, újra szerveződő közösségi létforma valós és virtuális terei. Hát egyebek mellett ezt írja Mészáros Zsolt és Szabó Noémi kurátor a Kogárd Galéria holnap nyíló új kiállításáról a Kogárd honlapján. 7. alkalommal rendezik meg a friss kiállítást, amelyen 30 év alatti pályakezdő művészek művei láthatók. A két kurátorral, valamint egy fiatal kiállító művésszel, Tóth Angelikával beszélget Andrónyi Kolos.
Nem csak a budapesti képzőről érkeznek ide a hallgatók, hanem Pécset is válogatunk, illetve a kiállítóknak a fele, ők pedig már korábban végeztek.
Végig követték a most diplomázók, illetve a fiatal művészek alkotásait, úgy válogatták össze, vagy volt egy prekoncepció? Szabó Noémi.
Volt egy ennél sokkal szélesebb merítésünk, mondjuk volt 40 művészünk kiindulópontnak, megnéztük éppen most miket alkot, és ennek mentén a műterem látogatások és a beszélgetések során kialakult bennünk az, hogy ki az, aki most ebbe a válogatásba illő.
Prekoncepció minden esetre nem volt. Igazából utólag rajzolódtak ki azok az erővonalak, amelyek jellemzik a mostani friss kiállítást. Ilyen például a város témaköre, a város, illetve a természet. Különösen a jelhagyás, az utcaművészet, ami talán most dominánsabban van jelen az idei friss válogatásban.
Nem csak képek láthatók a falon, hanem videóinstallációk, illetve egyéb művek is. Miről árulkodnak ezek az alkotások?
Most a videómunkákon túl azt lehet látni, hogy van konkrétan ide készült installáció is, van a graffiti művészetnek egy-egy érdekes példája, szobrászat helyett például mechanikus szerkezetet lehet látni.
Ez a sokszínűség miről árulkodik? Olvastam a bemutató szövegbe, hogy a most kiállító fiatal képzőművészekből mintha hiányozna az önirónia. Ezt kiállapította meg.
A szöveget azt közösen írtuk. Nagyon sokat beszéltünk arról tényleg, hogy mit akarunk, vagy hogy mit látunk, milyen következtetéseket tudunk levonni ezekből a munkákból, amiket összegyűjtöttünk, és így jött a felszínre ez az önirónia hiánya, vagy az öniróniának a nem annyira pregnáns jelenléte, hogy ehhez képest, hogy sokkal hangsúlyosabban jön elő a társadalmi reflexió, vagy a környezetre való reflexió.
Kivétel nélkül minden alkotó legfőbb témája az a saját körülöttünk, vagy a művészek körül lévő környezetből merít. Az önirónia, akár a saját művészlétre való reflexió, az kissé hiányzik.
Itt szó esett arról, hogy városi életképek, társadalomreflexiók, illetve a természet a főbb témák. Ezek párbeszédben állnak egymással? Tóth Angelika.
Ezek valahol oda-vissza referálnak egymással, természet kontra város, épületek, városi lét kontra ember, szorongás, pezsgés, annyira darálószerűen is élhetjük ezeket a városi napokat. Talán emiatt is van, hogy sokszor vágyunk a természetbe. Tehát ezeknek a kettősségeknek a játékát próbálják szerintem a többiek is megfogalmazni. És ez nem tudatos. És szerintem ezért is van, hogy ezekből a munkákból most valahogy az irónia kikerült. Tehát líraiak, sokszor talán majdnem tragikusak is, de nem pátoszos. Egyik munkánál sem érzem. Most valahogy talán a kor is hozza, vagy ennek az időszaknak ez a rezdülése.
Máshol nyugati országokban ez egy bevett szokás, hogy a frissen végzett hallgatóknak a munkáiból kiállítás nyílik. Magyarországon is most már hagyomány, lehet ezt mondani. Ugyanakkor rejte ez magában valamiféle veszélyt? Értem az alatt, hogy olyan kiállítók műveit láthatjuk most, akik mögött igazán még teljesítmény nincs. Ilyenkor elkezdődik, rosszóval mondom, a sztárolás. Felfedeznek alkotókat, az alkotók mögé pénz kerül, menedzser kerül, és talán elindulnak a pályán. Ugyanakkor nem biztos, hogy a képzőművész fel van erre készülve, a frissen diplomázott hallgató, aki egy burokból került ki az egyetemről. Szabó Noémi.
Azt szerintem leszögezhetjük, hogy ez itt, ez a kiállítás ebben a formájában egy látlelet, egy pillanatfelvétel. Valóban nem lehet tudni azt, hogy mely művészből lesz 20-30 év múlva is művész, az meg más kérdés, hogy sikeres művész, vajon kiből lesz. De azért azt is hozzáteszem, hogy már itt ezen a kiállításon van több olyan alkotó, aki mögött van már egy galériás segítség. Említhetném például a Szabó Attilát, vagy a Szabó Klára Petrát, akár a Kim Corbiziét is. Vannak olyan alkotóink, mint a Gruppo Tökmag, akik most már pár éve az utca művészet dokumentálásába és létrehozásában egy lassan-lassan nemzetközi karriert futnak be. Vigyázni kell ezekre a művészekre, akik mondjuk 30-as éveik környékén vannak, és van egy kezdő lökés, egy kezdő lendület, de azt gondolom, hogy egy ilyen kiállításnak nem ez a legfontosabb kérdése, hogy rejte veszélyte vagy sem, hanem az, hogy itt most együtt van egy olyan anyag, ami egy pillanat képét adja a 2010-es évek környéki fiatal generáció művészetének.
Tóth Angelika hogy látja mindezt?
Úgy élem meg, hogy mint bármelyik kiállításon, tehát én nemzetközi szinten is több egyéni és csoportos kiállításon vettem részt, és veszek részt, és ezért gondolom azt, hogy a burokban van valaki a képzőszeti egyetem alatt, ez már nem állja meg a helyét, mert folyamatosan még csak hallgatók vagyunk, tehát tudunk szerepelni, és valahol megtanuljuk ezt, hogy kapcsolatot a galériásokkal, kurátorokkal, meg eleve az, hogy megmaradni valahogy ezen a pályán, tehát dolgozni folyamatosan, és amit a Noém is mondott, tehát hogy ezt a lendületet azt nem szabad elveszíteni, ugyanakkor folyamatosan a világgal is valamiféle kapcsolatot kell tartani. Én úgy gondolom, hogy most annak a művésznek, aki teljes mértékben elzárkózik, és az kis elefántcsont tornyában él, tehát annak van a legnagyobb nehézsége.
Tanítják a képzőművészeti egyetemen az önmenedzselést?
Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet tanítani. Mindenképpen az ember tanul a mestereitől, és lát dolgokat, de szerintem ezt nem lehet tanítani. Ezt meg lehet tanulni mellett közben, de ezt nem lehet tanítani.
A friss 2010 kiállításhoz indítottak egy blogot is, amelyet bárki felkereshet, és ahol lehet követni például most a kiállítás rendezését.
Igen, ez számunkra is egy izgalmas kísérlet, hogy magát a kiállítást dokumentálva hozzunk létre egy blogot, ahol fényképekkel, bejegyzésekkel, videókkal, tehát minden szélesebb körben nyomon tudják követni. Ez alkalmat adott, vagy fórumot adott nekünk arra, hogy mi is a kiállításhoz való viszonyunkat, a kurátori pozícióhoz való viszonyunkat kicsit megfogalmazzuk, vagy ilyen önreflexív bejegyzéseket is akkor létre tudtunk hozni. Az egészen májustól él ez a blog, és egészen a kiállítás végéig ez élni fog, ahol tényleg minden aktualitásról értesülhetnek a látogatók.
Itt ugye 24 képzőművész állít ki. Mindet ismeri?
A pécsiek azok, akiket nem ismertem is a munkáikat se, de úgy gondolom, hogy talán, hogyha én jobban figyelem az országos képzőművészetet, akkor velük is tudtam volna találkozni. Tehát azt gondolom, hogy megvan most már a kortárs magyar művészetben az, hogy ha nem is személyesen, vagy baráti kapcsolat keretén belül, de hogy egymás munkáit igenis ismerjük.
Friss 2010, a Kogárt holnap nyíló és szeptember 26-áig látható tárlatáról Szabó Noémi és Mészáros Zsolt kurátor, valamint Tóth Angelika, az egyik kiállító művész beszélt. Most, hogy őszinte pillanatomban vagyok, megvallom, hogy az erényelv használatával kapcsolatban bennem mindig is voltak kérdések. Mert például mindig is tudni szerettem volna, de nem csak, hogy nem mertem megkérdezni, nem is tudtam, hogy kihez forduljak azzal a kérdéssel, hogy mi történt, ha a lovag a Szentföldre menet felcsatolta az eszközt hitvesére, páncélja zsebébe tette a kulcsot, majd mint aki jól végezte a dolgát, hősi halált halt. Kulcs meg sehol. Vagy mi van például, ha egy hosszúra nyúlt keresztes hadjárat közepette a feleség, aki bánatában és aggodalmában jobb hián evett, kihízta az alkalmatosságot? Egyáltalán hogyan végezték ezek a szerencsétlen nők kisebb és nagyobb dolgaikat? Nem volt-e kényelmetlen? Netán hideg télvíz idején, kánikulában pedig túl meleg. Sorolhatnám, de kérdéseim okafogyottakká váltak. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban erényöv kiállítás nyílt, amelyet szerkesztőségünk nevében Bödő Anita nézett meg. Interjú alanya az erényöv kiállítás kurátora, Varga Benedek.
Ugye ez egy olyan kiállítás, ami egy olyan tárgyról készült, ami tárgy egyébként nem létezik, és nem is létezett. A 19. századtól ez a tárgy látható volt számos Európai Múzeum kiállító termeiben. Azonban a 20. század végén az európai muzeológia ráébredt arra kihozanító tényre, miszerint az erényöv az a középkorban nem létezett, ma is a köztudatban benne van, miszerint itt egy középkori tárgyról beszélünk, aminek az volt a funkciója, hogy a feleségeknek a hűségét azt biztosítsa. Tulajdonképpen azt szeretnénk bemutatni a kiállításban, nem egyszerűen az, hogy milyen erényöv típusokat lehetett látni az európai múzeumokban, mondjuk ugye a 19. század, hanem azt is, hogy mi a valódi történet, és hogyan épült föl ez a mítosz.
Akkor azért titkos az erényöv története a kiállítás címében, nem azért, mert valami buja dologról van szó, amiről szemérmesen hallgatunk, hanem azért, mert tulajdonképpen nincs is.
Pontosan, tehát az erényöv titkos történetei azért van több eszámban, hogy ezek azok az aprók a történetek, amiket bizonyítottan a történettudomány tud állítani. Konkrétan, hogy melyik alkotó, melyik században milyen módon mondjuk metszett meg egy erényövet ábrázoló rajzot, vagy hogy melyik szerző milyen módon ír az erényövről. A nyelvben, a modern nyelvben hogyan fordul, és mikor fordul el az erényöv kifejezés, és mit takar.
Hát félelmetesebbnél félelmetesebb tárgyak.
Ez egy modell, Pliny Múzeumban nagyon sokáig eredetiként bemutatott tárgynak a mintájára készült. Ez a legkorábbi időkre datált erényöv volt sokáig, tehát ez gyakorlatilag a 12. századra, az első közös háború korára datálták ezt a zövet, egy elég, hát gyúrva és nyers, és mondjuk egy kicsit primitív darab is ő. Ő az egyik, amit a Musée de Cluny az 1840-es évben vásárolt meg, és 1997 körül írja be a katalógusába, hogy ez tulajdonképpen valószínűleg hamisítvány, még a 19. századi hamisítvány. Nagy Szent Gergely pápa a 6. században használja a cingulum castitatis kifejezést, az erényöv kifejezést, és hasonlóképpen a Clervis Embernátnál találunk, Nikolaus Goránus nevű tomista filozofusnál találunk erről való megemlékezést. Itt a cingulum castitatis, az erényöv, vagy magyarul fordítjuk mondjuk az utóbbi 150 évben. Ez nem mást jelent, mint a tisztaság megőrzését, mikor egy lelki tisztaságnak a megőrzését, vagy alkalmasint egy testi tisztaságnak a megőrzését. Ez volt a szó eredeti jelentése, és csak latin alapba fordult elő egészen a 16. századig. A 16. századnak a derekától jelenik meg a modern európai nyelvekben. Egészen érdekes ebben a sorozatban Boccaccionak az esete. Giovanni Boccaccio, aki megírja a Decameront, ami meglehetősen pajzán történet sorozat, és tudják, az erényöv történetének az abszurditásában pont ez egyik elem, mondjuk a Boccaccio, a Chaucer, mondjuk a Rabelais, vagy a Marlowe, az a fajta irányzat, ami egy ilyen szatirikus, erotikus irodalma Európának, úgy mondjuk a 14. századtól, ugye a 16. század végéig, ezek nem ismerik az erényövet, és nem használják fel ezt a motivumot. Ezekben a gyűjteményekben, noha ez egy őrült jó eszköz lenne. Most a Boccaccio az érdekes, mert a Boccaccio nem használja a Decameronban az erényövöt, mint eszköz, de ugyanakkor az egyik latin nyelvű traktátusában használja. Amikor arról beszél, hogy Vénusz lenne az, aki megoldja a társakötés alkalmával a nőknek az öveit, tehát kvázi a szüzenség a tisztaságot veszítik el. A Boccaccionak a fejében ugyanaz a fajta gondolat van, mint a katolikus teológusok fejében van. Azzal a különbséggel, hogy nyilván megpróbálja ezt a görög-római mitológiához hozzákapcsolni. Most aztán utána itt látunk egy másik követ, ami szintén ez egy klasszikus típus az európai erényövetnek, ahogy ezeket német, angol vagy francia múzeumban lehet látni.
Gondolom, ellentétben azzal, amit azzal a hamisítvánnyal, aminek a modelljét az előbb látunk, amit derékra kötnek csatható, és csattolható, és egy kulcssal záródik, addig ez, ha jól értem, ez előről is.
Hátulról tudja a női ölet, ugye kvázi körbeülelni.
És mindez vasból?
Vasból van, igen, két pánt. Ennek az egyik első típusát, azt nagyon sokáig a Medici Katalin korához kötötték, és a Medici Katalin saját magának attribuálták. Tehát ez azt jelenteni, hogy az 1550-es, 60-as évek. Nos, ez is hamisítvány, és a 19. 19. századi hamisítvány. Ennek az övnek a korából származik egy szöveges emlékünk. Ez egy francia udvaroncnak, Pierre de Bourdain-nak a naplóiból származik, ez Brantom Abia volt a pasas, és ő leír egy történetet az 1560-as években, hogy Párizsban megérkezik egy olasz kereskedő, aki érényöveket árul, és akkor vesz is valaki magának egyet, és akkor haza is viszi, rácsatolja a feleségére, igen, az azt, hogy mindjárt beszél a lakatossal, a lakatos csinál hozzá egy pótkulcsot, vagy ákulcsot, az a kinyitja, hát ezzel mindjárt fel is szarvoz a férjét, mert ugye, hogy akkor már ki is használja a lehetőséget. Ennek híre megy, és ennek ezt elkergetik a kereskedőt, mert teljesen használhatatlan maga az áru, mert nagyon könnyen megkerülhető. Na most ugye a szatira hangja kiérződik a Brantomból is, tehát aképpen nem biztos, hogy azt jelenteni ez a brantomi szöveghely, hogy valóban használták volna Párizsban a közerőnyöveket, hanem inkább azt jelzi, hogy micsoda marhaságokkal próbálkoznak a férfiak a teljesen értelmetlen és ostoba féltékenység romaiban, miközben teljesen használhatatlan eszközökre költenek pénzt. Megindul a dolog egy nagyon erőteljesen teológiai szimbólumként. Hozzá csatlakozik az iróniának a hangja. Most ez egészen a 18. századnak a derekáig van így. A változás valamikor az 1740-es és 1760-as évek között keletkezik. Az 1740-es években a Voltairenek a Laka című műve az egyik utolsó, amelyik még továbbra is egy ilyen szatirikus szimbólumként emlékezik meg a tájról. Ezzel szemben a lexikonok, beleértve a francia nagy enciklopédiát, az erényet meg úgy jelenítik meg, mint egy valódi tárgyat, amit a 18. század előtti korszak, az nem másként használt, mint a női hűség biztosítására. Tulajdonképpen a középkori barbárságnak, a középkori sötétségének volt ez egy megjelenési forma, egy eszköze. Ez a fajta értelmezés, ez a 19. századra már olyan szinten bekerül a tudományos irodalomba, hogy föl sem merül az, hogy ez másként lenne. Most a 19. századnak a erkölcsössége számára viszont ez úgy tűnt, hogy persze, hogy a középkor használta, mert akkor még jó erkölcsök voltak. De a 19. század ugyanakkor el is kezd gyártani erényöveket. Egyrészt használják valóban a hűség biztosítására, úgy tűnik. Használják ugyanakkor nem erőszak ellen. A 19. század során ugye tömegesen állnak munkában nők. Bekerülnek egy olyan férfi közegbe, ami alkalmas, hogy simán lehet erőszakos. Most ezekben a szituációkban ugye a csatornaformákra nők erényövet.
De ezek az erényövek, amelyekről most beszélünk, ezek már nem ilyen fémből készültek. Még mindig való.
De középkorokhoz nagyon hasonló. Egy erős fémpánt van mindig, ugye, és egy párnázott dolog. A lényeg mindig a kérdés az, hogy milyen hosszan hordják. Tehát ha csak addig hordják, hogy reggel elmegy munkába 6 órára, és akkor délután 2-kor leveszi, akkor az egy elviselhető dolog tud lenni. A 19. századnak van egy másik invenciója az erényövel kapcsolatban, ezt kamasz fiúkra és lányokra készítenek erényöveket, hogy ne tudjanak éjszaka maszturbálni. Mi bemutattunk kettőt Amerikából, két szabadalmat, ez 1917-es, az egyik, a másik 1908-as, és ezek egyébként vannak máig darabok, tehát ezeket lehet vásárolni is, tehát ezek létező. Darabok, ezeket orvosok tervezik általában, orvosi eszközként. A 20. századról nem emlékezünk meg, tulajdonképpen pontosan azért nem, mert hogy minket alapvetően nem annyira az erényeknek egy teljes története érdekelt, mint inkább azt az erényünk, a mitosza hogyan alakul ki.
Ez volt mai erényöv történeti kurzusunk, Varga Benedek beszélt a Semmelweis Orvos Történeti Múzeum kiállításáról. Középkori szerelem erényöv nélkül. Szerelem a palackban. Szerb Antal elbeszéléséből idézünk fel részletet Végvári Tamás előadásában.
Lancelot, a lovag, akit nem érhet semmiféle gáncs, Châtel Merveille-nek Klingsor varázsló várának vendége volt. Vacsora után voltak, Klingsor a legjobb borait hozatta fel előkelő vendége tiszteletére. Kettesben iddogáltak az irdatlan nagy terem közepén. A bornak csodálatos színe volt. Lancelot felállott, arca komoly és gyönyörű lett, amint mondta. Klingsor, most már itt az ideje. Ezt a kelyhet az én magas úrnőmre, Guinevere királynéra. Kiitta, és hosszasan maga elé merett. A varázsló ismerte ezt a tekintetet. Tudta, eljött a pillanat, amikor a szerelmes lovag vagy könnyekre fakad és kiönti szívét, vagy pedig kitépi a varázsló szakállát. Hogy ez utóbbinak elejét vegye, teljes erejéből visszaszorította a száraz köhögést, ami a torkát folytogatta, és áhítattal kérdezte. Ó, hát a világszép Guinevere királyné, a te hölgyed, talán most is az ő szolgálatában jársz? Lancelot ajka körül finom, átszellemült mosoly játszott, szinte el akart repülni az ajkáról, amint felelte. Hét esztendeje, minden utam az ő szolgálatában áll. Bizonyára hallottál egy és más viselt dolgomról, igaz, hogy az emberek szeretnek mindent felfújni. Most is éppen egy sárkány ellen vonulok, aki múltkor Szent Mihály éjszakáján berepült a királyné kincses házába, és ellopta a felét annak a pár cipőnek, amit a királyné a férjétől, a dicső Artus királytól kapott, amikor az visszajött írországi hadjáratából. Hallatlanul szemtelen némely sárkány! A királyné engem bízott meg, mint leghívebb lovagját, hogy visszaszerezzem. Mégis más kezében nem szívesen látná a cipőjét, hisz ez érthető, ugye? A varázsló ábrándosan mondta. Hát, ilyen nagy a szerelem. Akkor te nagyon boldog lehetsz. Lancelot felháborodott. Én? Boldog? Cipelem magammal a gyötrelmet, és néha lefekszem a földre, úgy üvöltök. Napjaim kétharmadát aktív boldogtalansággal töltöm, maradék harmadában pedig csodálkozom, hogy hogy is bírom elviselni. Hát, akkor azt kell gondolnom, ne haragudj, hogy a királyné nem szeret téged. Lancelot felugrott, kardjára csapva. Hát mit gondolsz, vén gazember? Kehesek atyamestere, hogyan is szeretne engem Ginevír királyné, aki Artus király felesége? Ő a legszentebb asszony azok közt, akik valaha rácáfoltak Éva anyánk természetére. A varázsló bocsánat kérő szónoklatot akart kivágni, de kitört belőle a régóta visszafojtott köhögés. Szeme majd kiesett, és közel volt, hogy leforduljon a székről. Lancelot, megfeledkezve a sérelemről, segítségére sietett, püfölte a hátát és vigasztalta. A varázsló nem sokára magához tért, bevezette Lancelot a hálótermébe, és nyugodalmas jó éjszakát kívánt. Lancelot felsóhajtott a nyugodalmas szóra, azután buzgó imában kérte a mennybélieket, hogy őrizzék meg Ginevír királynét, és lefeküdt. Klingsort ez időtájt krónikus álmatlanság gyötörte. Lancelot nagyon megesett a szíve. Megfoghatatlan volt előtte, hogy valaki ennyire szenvedjen a szerelem miatt. Kikereste műszerei közül a csoda harapófogót és a kék szemüveget, amellyel meg lehetett látni szellemi lényeket. Majd levette a cipőjét, és beosont Lancelot szobájába. A szobában kis mécses égett. Klingsor a bűvös szemüveg segítségével átlátott a takarón, az ingen, bőrön, bele Lancelot testébe, és figyelemmel kísérhette a kis életszellemek pajzán játékait, amint a vérerek labirintusain kergették egymást fel alá. Sokáig tartott, amíg a szerelmet megtalálta közöttük, de végre rálelt. Ott ült a szerelem, lovagló helyzetben, Lancelot hátgerincén, és egy kicsit tolseprűvel csiklandozta. Azután elunta ezt a játékot, ügyesen bebújt a tüdőlebernyegei közé, és összeszorította a lovag szívét. De ezt is régi tréfának találhatta, mert beült az aortába, és a vérfolyamon felszállítatta magát az agyba. Itt egy ideig babrált a finom tekervények között, kivett mindenfélét a fiókokból, meg visszatette, azután belezavarodott a vonalkák rendszerébe, ásított egyet, és Lancelot száján át kiugrott az ágyra. Leült az ágy szélére, lábát lóbálva, és kis tükörben nézegette magát, mert a szerelem nagyon hiú. Pedig nem volt szép a szerelem. Sovány volt és sápadt, nyugtalan és idomtalan, s a sok erőködéstől kidagadtak az erei. De ő nem látta, hogy milyen csúnya, mert köztudomású, hogy a szerelem vak. A szerelem az ágy szélén ült. Ez volt az alkalmas pillanat. Klingsor gyorsan fogta a harapófogót, és nyakon csípte vele a szerelmet. A szerelem sikított egyet, és elejtette a tükröt. A hangra az éberen alvó Lancelot felébredt, egy pillanat alatt talpon volt, kezében vánkosa alárejtett kardja, és rárohant Klingsorra. Mikor észrevette, hogy Klingsorral áll szemközt, zavartan is gyanakodva leengedte kardját. Te vagy az, Klingsor!
Szerelem a palackban. Részletet hallottak Szerb Antal elbeszéléséből, aki felolvasta Végvári Tamás. Ez volt már a társalgó, amelyet Lehocki Orsolya, Ménes Aranka és Táncos Tamás készített. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető Győri László. A 7:30-as hírek után 19 óra 35 perckor kezdődő Hangverseny különlegességek című műsorunkban a menek sorozat szerkesztője Weiss Gábor Erich Kleiber vezényel.
Híreink. Szerkesztő Horváth Judit. A Sándor palotában megtörtént a köztársasági elnöki hivatal átadás átvétele. Sólyom László sok sikert kívánt utódjának. A leköszönő államfő magától értetődőnek tartja, hogy minden elnök új fejezetet akar kezdeni, de arra figyelmeztette Schmidt Pált, hogy mindnyájan ugyanazt a könyvet írják. Azt ígérte, hogy láthatatlan elnökként mindig Schmidt Pál mellett fog állni, amikor a lelki ismeretét fel kell ébreszteni. A pénteken hivatalba lépő Schmidt Pál szerint elődje magasra tette a mércét. Azt mondta, hogy ő, mint bajnok, megpróbál méltó lenni Sólyom Lászlóhoz. A köztársasági elnöki hivatal holnaptól új struktúrában működik. A hivatal tájékoztatása szerint három vezető szervezeti egység jön létre, a jogi, alkotmányossági és közigazgatási, a külügyi, illetve a társadalmi és kommunikációs hivatal. Az államháztartás hiánya megközelítette az 1 000 milliárd forintot az első 7 hónapban. Ez az éves előirányzat majdnem 115%-a. Tavaly ilyenkor a deficit az egész éves előirányzat mintegy 88%-át tette ki. Jelentős csökkenéssel 22.981 ponton zárt a budapesti értéktőzsde indexe. Ez majdnem 1,8%-os visszaesést jelent. A vezető részvények gyengültek. Bár az európai tőzsdeindexek vegyesen mozogtak, a régiós piacokon tapasztalt esésnél is jobban csökkent a magyar index. A forint árfolyama reggeli szintjére tért vissza. Most kevéssel 280 forint alatt kereskednek az euróval. Utoljára július 15-e körül járt 280 forint alatt az árfolyam. Ideiglenesen tartalékállományba helyezték a szlovák katonai hírszerzés főnökét. Milan Hudec biztonsági átvilágításakor ugyanis kétségek merültek fel. Lubomír Gálkó védelmi miniszter nem zárta ki, hogy manipuláció történt, ezért elrendelte az átvilágítás eredményének felülvizsgálatát. Afganisztánban legkevesebb 12 helyi lakos halt meg egy NATO légi csapásban. A szövetséges erők éjszaka hajtottak végre katonai műveletet az ország keleti részén. A NATO tud a civilek haláláról és nyomozást folytat az ügyben. Hamid Karzai afgán elnök az eset kivizsgálására szólította fel a védelmi és a belügyminisztériumot. Egy másik faluban 14-en haltak meg egy légicsapásban, de egyelőre nem tudni, hogy közülük hányan voltak tálib felkelők. Nemzetközi szerv kereskedő bandát lepleztek le Ukrajnában. Az ukrán és izraeli állampolgárokból álló csoport már jó ideje toborzott és juttatott ki Ukrajnából, Oroszországból, Moldáviából, Fehér Oroszországból és Üzbegisztánból szerv donorként szolgáló embereket Azerbajdzsánba és Ekvádorba. Szerveiket ott kivették és tehetős páciensekbe ültették át. A 12 tagú bűnbanda 3 év alatt 40 millió dollárt keresett az üzleten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hidegfront érkezik, amelynek hatására éjszaka a nyugati és északi megyékben már záporok, zivatarok alakulnak ki. Holnap a Tiszántúlon még néhány órára kisüt a nap, másutt borult idő várható, rengeteg esővel. Délután néhol heves zivatar is lehet jégesővel, 100 kilométeres széllel. Hajnalra 14-19 fokig hűl le a levegő. Napközben a Nyugat-Dunántúlon már csak 20, a Tiszántúlon még 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A Balaton vizének hőmérséklete 23 fokos. Híradásunkat Horváth Judit szerkesztette.
Reklám. Remek zenék, gyönyörű tájak, kiváló borok. A Zempléni Fesztivál idén már 2 héten át a klasszikus zene kiválóságaival, a jazz sztárjaival, színházi előadásokkal, borvacsorákkal, kirándulásokkal, gyerekprogramokkal augusztus 7-től 21-ig várja közönségét. Zempléni Fesztivál, a biztos színvonal.
Kedves hallgatónk! Ha közvéleménykutatók a rádiózási szokásairól kérdezik, ne felejts el megemlíteni, hogy ön az MR3 Bartók rádiót hallgatta. Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, a Hangverseny különlegességek című sorozatunkban ma este a világhírű osztrák karmesterre, Erich Kleiberre emlékezünk születésének 120. évfordulóján. Jó estét kívánok, a szerkesztőt, Weisz Gábort hallják. Erich Kleiber 1890. augusztus 5-én Bécsben született. A prágai konzervatórium elvégzését követően az ottani német opera karigazgatójaként kezdte pályafutását. 1912 és 19 között a Darmstadt-i Hofteaterben, majd Baden-Elberfeldben, Mannheimben és Düsseldorfban vezényelt. 1923-ban lett a berlini Staatsoper igazgatója. Ebből a korszakából való Szuppé könnyű lovasságának felvétele, amely ékesen bizonyítja Erich Kleiber közmondásos érzékét a zenekari színek kezeléséhez. Miután Berlinben bemutatta Alban Berg Wozzeckjét, egy újabb kortárs opera Hindemith Matisza festőjének bemutatóját betiltotta a náci kormány. Kleiber ekkor lemondott operaigazgatói státuszáról és Argentínába távozott. A Buenos Aires-i Teatro Colónban építette tovább karrierjét, majd a háború után vendégként ismét Európában járt. A Covent Gardenben közreműködött az opera repertoár újraépítésében. 1965-ben bekövetkezett halálával egyebek mellett a német repertoár egyik legegyénibb hangú interpretátora távozott. Erich Kleiber 1935-ben Budapesten vezényelte a Fidéliót. Az ő tehetsége Tóth Aladár kritikája szerint nem az egyenletes, éltető napsugár, hanem a holott felcikázó villámoknak izgató, de bizonytalan fényével világít a művek költészetére. Erich Kleiber fia, az 1930-ban született Carlos is világhírű karmester lett. Most egy amsterdami és egy kölni hangversenyéből idézünk egy Beethoven, majd egy Tchaikovsky szimfóniát. Erich Kleiber először Beethoven 5. szimfóniáját vezényli. Az 5. szimfóniához készült első számottevő vázlatok 1805-ből, közvetlenül az Eroika bemutatása utáni időből valók. Ekkor azonban Beethoven a gyorsabban készülő, kevesebb problémát okozó 4. kedvéért félretette a c-moll szimfóniát, és csak annak befejezése után 1807-ben vette elő újra. A kidolgozás munkájának oroszlán része 1807-re és 1808 első felére esik. A vázlatok tanúsága szerint ez a szimfónia is számottevő átalakuláson ment át a munka folyamán. Úgy mondhatnók, munka közben lobbant igazán lángra Beethoven alkotó ihlete. A vázlatokban mind a 4 tétel sokkal lazább, sokkal kevésbé pregnáns és tömör alakban tűnik fel, mint a szimfónia végleges alakjában. Tudjuk, hogy Beethoven még az 1808. decemberében lezajlott bemutató után is lényeges javító változtatásokat tett a szimfónia zenei anyagán. A szimfónia mondani valóját, tartalmát illetően Beethovennek Schindlernél feljegyzett kijelentéséből kell kiindulnunk. Így zörget a sors az ajtón. Hogy az első tétel az embernek a sors hatalmával folytatott kétségbeesett küzdelmét, a finálé pedig az emberi akarat végső diadalát példázza, kétségtelen. A szimfónia alapgondolata ezek szerint per aspera ad astra, meredek úton a csillagokhoz. Ezt az elképzelést a lehető legegyszerűbb, legelementárisabb eszközökkel állítja elénk Beethoven. A szimfónia mondhatni minden üteme ennek az alapeszmének a szolgálatában áll. Szabolcsi Bence írta. A Beethoven zene legszorítóbb markolása a legkoncentráltabb feszültség, amelyet a zene Bach óta felidézett. Kevés és terméketlen anyagból nő fel rendkívüli méretekre lenyűgöző erőszakossággal. Mezítelenül közeledik a halál, a végzet, szembe kell vele fordulni az akarat, az egyéniség, a szabadság nevében. Ezt a szembefordulást kiáltóbban példázza minden más művénél, ezért heroikusabb az Eroikánál is. Álljon itt Mendelssohn beszámolója is, aki 1830 táján éppen Beethoven 5. szimfóniájának első tételét játszotta el zongora átiratban az öreg Goethének, hogy a költőt Beethoven zenéjével összebékítse. És mennydörgő Jupiter módjára villogó szemekkel ott ül egy sötét sarokban. A Beethovent semmiképpen nem akarta meghallgatni. De megmondtam neki, nincs kifogás, és eljátszottam a C-moll szimfónia első tételét. Ez a zene egész sajátosan hatott rá. Először így szólt. Ez nem kelt semmiféle érzelmet, csak csodálkozást, grandiózus valami. Azután tovább morgott magában, majd hosszú idő múlva újra rákezdte. Ez valami egész nagy, egész vad dolog volt. Az ember attól fél, hogy összedől a ház. Hát, ha még egész zenekar játszaná. És asztalnál más beszédtémák között újra visszatért rá. Hallgassuk tehát Beethoven 5. szimfóniáját. Az Amsterdami Concertgebouw zenekarát Erich Kleiber vezényli. A felvétel a Concertgebouwban készült 1950. április 28-án.
Thank you.